Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal és Vida Kamillával. Ma élőben jelentkezünk a stúdióból, vendégünk Unger Anna, politológus, az ELTE docense. Az aktuális ügyek mellett témánk lesz egy korábbi témánk, párt és állam összefonódása. Kezdünk! Szia Anna, szia Bálint.
Szia Kamilla,
örülünk,
szia Anna.
Hogy itt vagy velünk. Sziasztok.
Újra.
Köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő újra itt lenni.
Köszönjük szépen.
Mivel is kezdhetnénk, mint az adatbotránnyal? Ugye a hétnek a domináns híre az, hogy kiszivárgott 200 ezer személyes adat, akik letöltötték a Tisza Világ applikációt, azoknak az adatai kiszivárogtak, és elég furcsa kommunikációt láthatunk ez ügyben, például a Fidesz részéről. Számomra egy kicsit érthetetlen, hogy ők most azt mondják, hogy hát a Tiszát kell ebben a helyzetben támadni, mert hogy nem vigyáztak az adatokra, miközben valójában az áldozatok mégiscsak azok, akiknek kikerültek az adatai, és ezek a szimpatizánsok, és ráadásul ez a narratíva talán még jobban szétrepett azóta, mióta azt látjuk, hogy a Fideszhez kötvető médiáknál sorra listáznak közszereplőket, akik rajta voltak ezeken a listákon. Szóval, hogy látjátok, mennyire racionálisak azok a lépések, amit most a két párt tesz ebben az ügyben?
Hát, ugye itt a két párt, és én behoznék még egy szereplőt, az állam. Amiről majd még fogunk beszélgetni, mert ugye nem csak a Fidesz lép, hanem mondjuk Orbán Viktor hirtelen nemzetbiztonsági ügynek nevezi ezt, ami egyébként bizonyos szempontból tényleg az, és összehívja a nemzetbiztonsági kabinetet. Kár, hogy ezt mondjuk a külügybe kibejáró orosz hekkerek esetében nem tette meg. Tehát nekem az a nagyon, hogy mondjam, nyomasztó, azon túl, hogy valakik kilopták ezeket az adatokat, szerintem 200 ezer adatnál nem lehet szivárgásról beszélni, tehát ez nem szivárgás, valakik kilopták ezeket az adatokat, és ennek ellenére, vagy ezzel együtt, mint hogyha arról kéne beszélni, hogy ha, kik azok, akik rajta vannak. Szerintem ez nem erről kéne, hogy szóljon, és én érzékelek ebben egyébként egyfajta ilyen, hát nem azt mondom, hogy megfélemlítés, de hogy egy ilyen, kicsit olyan ez, mint a Pride betiltása, hogy jó, de azért, ha elmentek el, meg lesztek büntetve. És aztán kiderült, hogy azért néhány embert leszámítva szinte senkivel szemben nem indítottak még eljárás, de hogy az egésznek van egy ilyen nyomasztó, visszatartó ereje, hogy ne iratkozz fel, ne tölts le egy ilyen applikációt, ne akarj ehhez hozzáférni, független attól, hogy egyébként kiderül, hogy olyanok is listázva vannak, akik állításuk szerint, és miért ne higgyük el nekik, nem jutottak, vagy nem töltötték le ezt az applikációt. És mondjuk a választások előtt 6 hónappal végül is össze lehet olvasni a Kubatov listát ezzel, bár már egyszer az is kikerülne, vagy az már egyszer kikerülhetne, de én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül nyomasztó dolog, úgy amblok így ráfordulni a választásoknak erre az utolsó 6 hónapjára, azzal együtt, hogy tök jó lenne, hogyha végre arról is hallanánk, hogy mondjuk az adatvédelmi hatóság és a rendőrség és az ügyészség ebben az ügyben mit tesz, azon túl, hogy az állam bizonyos szereplői a Tiszapátra mutogatnak, hogy bizonyára ők nem vigyáztak eléggé az adatokra, megjöttek az ukránok és elvitték egy szatyorba. Tehát, hogy szerintem ez én nem értek ez egész adat dologhoz, de nekem egyszerű választóként ez a nyomasztó ebben.
Szóval, hogy az kiszivárgott, szóval mindig a szavakon nagyon fontos ez ilyen helyzetekben, hogy mit jelentenek, szóval nem kiszivárgott, hanem valamilyen módon kikerült a dark webre, jelentsen az bármit, a kemény és ennyire vagyok képbe, egy lista, amit aztán nagyon gyorsan egy vasárnap esti rohammal a Magyar Nemzet először a saját oldalára írt meg, és aztán az egész fideszes média, beleértve a közmédiát elkezdte pörgetni, hogy ez itt példátlan dolog, és én szerintem választjuk egy pár dolgot külön. Az egyik az, hogy hogyan került ez ki a Tiszapárttól, vagy a Tiszapárt applikációba, szerintem az, hogy olyan később, hogy ez egyik is tudja a választ, mert kicsit se értünk az informatikához, hogy ezt feltörték titkosszolgálati eszközökkel, bénaságból, bármi, ilyenek különböző vegyességében történt meg, ezt nem tudjuk, lehet, hogy nem is fogjuk soha megtudni, de jó lenne megtudni egyébként, mert az mindenkinek jobb lenne. A másik, ha már kikerül ez a dolog a webre, és kín van, és utána a magyar kormányzó párt és a kormányzó párthoz köthető médiumok elkezdik saját politikai célra felhasználni, nyíltan, tudva, hogy bűncselekményt követnek el azzal, hogy ezt az egyébként illegálisan megszerzett adatbázist feldolgozzák, az adatbázis feldolgozásából embereket listáznak, az embereket hívogatnak, beszélgetnek velük, a nevüket kirakják, ezzel azt sugalva, hogy az volt, akik miatt ez kikerült, azok a hibások, és nem azok, akik a magyar állampárt által finanszírozott függőségbi viszonyban lévő szerkesztőségek nyílt törvénysértés követnek el, X törvényt megszegve használnak ebből politikai fegyvert, csinálnak ebből a listából. Ez a második. A harmadik, és akkor itt van egy pont, hogy mindig beszélünk arról, hogy akkor vörös vonal, nem vörös vonal, ugye mi is beszéltünk sokszor arról, hogy az a fiú, aki állandóan farkas kiállt, akkor, amikor jön a farkas, akkor senki nem figyel rá. Ennél sokkal kisebb nagyságú problémáknál szorult az egész ország közvéleményének a gyomra így össze, ez valójában sokkal durvább. Mert hogy az történt, hogy embereknek a politikai, és ugye itt van fontos dolgok, ez egy nagyon fontos, szenzitív adat, hogy ki milyen politikai pártot támogat, egy, kettő, mit tölt le, három, mi a véleménye bármiről. Azért volt a rendszerváltás többek között, hogy ezek az adatokat senki se használja fel úgy, hogy valakinek ártson, hogy senki se kerüljön abba a szituációba, kerülhessen, hogy a politikai véleménye miatt listázásra kerül, amit aztán valaki nyilvánosan kirak. És az, hogy utána szemrebben és nélkül a magyar nyilvánosságon átmegy két dolog, hogy a Fidesznek a frakció szóvivője, aki közpénzből van eltartva korábban híradós, még közben atlétikai VB szervező Németh Balázs, elmegy emberek házába egy illegálisan megszerzett lista alapján, és ott valakikkel selfie bottal bedumálva arról beszél, hogy na most meg vagy te, illetve a Lázár Jánoshoz köthető Promenád 24 nevezetű revolver oldal kihozza, hogy az egyébként Csongrád 4-es körzetben kik vannak rajta ezek az appon, kik ezek az emberek pontosan, névvel, foglalkozással, kire ki-e, ez szerintem elképesztő. Olyan dolog, amit bárki lehet, tehát hogy elképesztő, hogy ilyet lehet csinálni, és még egyszer a magyar állampárt által működtetett orgánumok nyílt törvénysértés követnek el.
De mi értelme van ennek azon kívül, hogyha az etikai tartalmáról beszélünk?
Megfélemlítés.
A
megfélemlítés, bocsánat, az, hogy aki eddig úgy gondolta, hogy egy egyszerű Szabó Pistaként, vagy Kun Erzsikéként ő csatlakozna, ne csatlakozzon.
Így van.
Mert nem biztos, hogy az ő falujába az olyan menő dolog Tiszásnak lenni, vagy az ő lakókörzetében.
Meg ugye igazából az Annának megfélemlítés, szerintem három dolgot szolgál. Az egyik az, amit mond az Anna, a megfélemlítés, és ugye nyilván nem azok az emberek, akiknek valami fajta függőségi viszonyban vannak a Fidesz az Orbán rendszerrel szembe, tanárok, katonák, közalkalmazottak, stb. Zárójel megnyitva. Breaking newsba hozza le valamelyik ilyen propaganda oldal, hogy bírók is letöltötték ezt az alkalmazást. Egy Magyarországon a bírókat semmi sem tiltja abban, hogy bármilyen alkalmazást letítsanak, vagy akár politikai gondolatjuk legyen bármiről, majd beszéljünk az alkotmánybíróságról, vagy az ottani bírókról. És ezt kihozza, az egy olyan megfélemlítő üzenet mindenki számára, hogy ne vegyél részt egyébként a legfontosabb dologba, a közbeszéd alakításába. Ez egyik. A második, ami a céljuk, az az, hogy azt próbálják mutatni, hogy hát mennyire alkalmatlanok a Tiszapárba, hogy még az emberek az adataira se képesek bizázni, hogy fogják tudni így aztán az országot vezetni, amíg erre is képtelenek. És a harmadik pedig, amit mondtál, ez az ukrán szál, azt bele kell mindenbe varni, tényleg, mint a Titó láncos kutyája az 50-es években, tehát, hogy minden, vagy valaki trockista, vagy trosszista lesz. Ugye itt ugye az a szöveg volt, hogy az ukránok által fejlesztett, aztán az ukránok által fel, tehát az ukránok által megszerzett, az ukránok által nem tudom, működő adatokat használnak, mindent bele kell így varni, ugye most jelentek meg az új plakátjai a kormányzatnak ebben kapcsolatban, de mondom még egyszer, az ukránozás, meg a komolytalanság kérdés, az a legkevésbé fontos, amit mondasz, Anna, az a fontos, hogy az embereket megfélemlítsék, az emberek úgy érezzék, hogy nem kell sehova, semmivel sem részt venni, korlátoznak egyébként az alkotmányos jogukba, hogy politikai véleményt mondjanak az ország dolgaival kapcsolatban.
Hát meg egy olyan téves logikai keretbe helyezi bele azokat, akik rajta vannak ezen a listán, hogy magyarázkodniuk kell, pedig az egyébként, hogy valaki letölt bármilyen applikációt, az nem jelenti azt egyértelműen, hogy ő annak a pártnak a szimpatizánsa, bármilyen okból le lehet tölteni egy applikációt például, de amikor valaki erről elkezd beszélni, akkor már belemegy abban a narratívába, hogy magyarázkodik, pedig ugye semmi szükség rá, mert nem annak kell magyarázkodnia, aki rajta van ezen a listán.
Bocsánat, velem ez történt. Tehát velem az történt, hogy hétfőn, egyébként ugye én egy politikával foglalkozó ember vagyok, azt töltök le, amit akarok egyébként a munkámhoz kapcsolódóan is, meg a munkámhoz nem kapcsolódóan is, számtalan vidám felhasználója voltam a DK applikációnak, nem tudom, online Feri, vagy app Feri, vagy nem tudom, mi volt a címe, és hogyha lenne a Fidesznek is saját ilyen nyílt applikáció, és nem a Kubatov listáról, egy mondatot erről, akkor azt is letölteném. És akkor mi van? De hogyha meg azt gondolom, hogy ez a politikai affiliációm, akkor is akkor mi van? És ülök otthon, és csöng a telefon, és felhív engem Bede Zsolt, aki a Vadhajtások című újságnak a nem tudom milyen, aki megkérdezi tőlem, hogy én mit szólok az, hogy fenn vagyok ezen a listán. És mondom neki, ne haragudj, próbálok mindenkivel udvariasan beszélni, ő is bármennyire akár nem is érdemli meg, ő is a munkáját végzi, ugye legalább mi pénzünkből végzi, tehát ilyen szempontból megadtam neki ezt a tiszteletet. Nem ez volt a probléma ezzel. Az volt a probléma, hogy utána, amit én mondtam neki, anélkül, hogy tudtam volna, nyilván sejtettem, hogy ő ezt felveszi, felrakta a Twitterre, most már X-nek hívó dolgába, és fenn volt a telefonszámom az interneten pár, nem tudom, másodpercig, ameddig ott kim volt. Ami, érted, tehát direkt belelovagol, belegázol a magánéletembe, úgyhogy én közben udvarias voltam, megadtam neki ezeként nem annyira járó tiszteletet, és akkor ez nem ért itt véget, eljött a másnap, és úgy keltem fel, hogy felhívott először a Magyar Nemzet, egyébként nagyon udvarias újságírója, kaptam egy levelet a Mandinertől, aztán meglátogatott az éteren keresztül Szarvas Szilveszter, és még nem tudom, hívott még nem tudom micsoda, hogy ezt kommentelem ezt a dolgot. És elnézést kérek, tehát hogy egyrészt, és akkor a következő kérdésem van, hogy mit kell ezen kommentálnom, tehát mit várt volna el tőlem, hogy mi, ugye nyilván, amit mondtok, azt, hogy a Partizánnak a nem tudom mi elemzője is rajta van a listán. És akkor mi van? Akkor ezt szégyelni kell, vagy akkor ez egy borzasztó dolog, vagy mit kell erről beszélnem, és az én magánéletemben ezek az emberek belovagoltak, nem baj, türöm. De ugye az van még egyszer, hogy a tűrés odáig megy, mert én nekem, hogy mondjam, többet kell tűrnöm, mint másoknak, de azt nem kell tűrnöm, hogy valaki nyílt bűncselekményt követ el. Mert ugye ez történik ezek az emberek, és az emberek így játszanak ezekkel a dolgokkal, nem is biztos, hogy tudják mindegyikük, hogy milyen bűncselekményeit követnek el, és milyen következményei vannak, mert nem érdekli őket, mert egyetlen egy feladatuk van ilyenkor, hogy megsemmisítsék a máskodalon lévő embereket. És a promenád ezt szintet emelte, és nekem, bocsánat, miért kell nekem bárkinek számot adnom arról, hogy milyen applikáció van, ami nem büntető jogi kérdéseket vet fel, mert az egy másik kérdés az én telefonomon. Miért kell nekem erről beszámolnom valakinek? És azok az embernek, a Krekó Péternek, meg az Alföldi Robertnek miért kell kiadni, miért adták ki, de hogy miért kell őket ilyen szituációba hozni, miért kell őket zaklatni. Nincs jobb dolguk, aztán embernek, mint telefonálgassanak végig egy listát. Még egyszer egy olyan listát, aminek a felhasználása, az arról való adatoknak a használata is bűncselekmény.
Ez csak egy apróság, hogy szerintem bárki, és én egyébként attól tartok, bár nagyon sajnálom azokat a országosan ismert közszereplőket, akik kikerülnek, de azért ez nem velük szemben, szerintem ez csak a nyitánya ennek a történetnek.
Ja, de,
nem
persze.
Ők lesznek, nem persze. Velük szemben lesz az elsődlegesen elrettentő, hanem ahogy az a jó ember oda ment a lakótelepre felvenni, hogy na itt lakik az a aki, nem akarom kimondani a nevét, mert minek, hogy tényleg az átlag politika iránt érdeklődő emberekkel szemben lehet ez elrettentő, szerintem nem kell magyarázkodni, semmilyen narratívát nem kell csinálni. Akinek az első tapasztalása van, hogy valaki a számon kéri rajta, azt az illetőt föl kell jelenteni, hogy jogosatlanul használta az adatait. És lehet, hogy egy ilyen tömeges följelentés az, ami megállítja ezeket, bár nincsenek ebben, hogy mondjam, illúzióim, de legalább lépjük meg. Tehát, hogy kicsit ez a 88-as Fidesz stratégia, csináljunk úgy, mintha jogállamban élnénk.
Ez igaz, igen, én is ezt tettem, tehát sokat járt az agyam azon az ügyvédemmel együtt, hogy mit lehet ebben tenni, aztán megtettem a megfelelő jogi lépést, nem azért, tehát azért, hogy végigvigyem az ügyet, igen. Amit mondtad, de eljátszaná, hogy jogállamban élünk. Nem ez, a probléma nem, tehát nem rólam szól, hanem azok az emberekről szól, akik utána majd ötször meg fogják gondolni, mert azt gondolják, egyébként teljesen jogosan, hiszen láttuk, ugye, utolsó zárójel, Lázár János azért bukott meg, hogy Mezővásárhelyen, mert ezt csinálta, amikor polgármester volt. Pontosan ezt csinálta. Azt csinálta, hogy mindenkinek, még az utolsó óvodai bábának is megmondta, hogy kinek, milyen a politikai nézete. És ez történt a Promenád.24-en. Embereket listáztak, teljesen nem közszereplő embereket raktak ki az internetre, hogy részt vett valamilyen applikációban. Tehát még egyszer mondom, 2025 novemberében Csongrád 4-es választóközetében lehet tudni pontosan, hogy a harmadik nem tudom milyen tanítónő mit csinál, és ő hatszor át fogja azt gondolni, hogy a klikben, vagy amit mit fognak hozzászólni, hogy rajta van a Tisza appon. Vagy ugyanez az orvos, ugyanez a tanárnő, vagy bárki, aki bármilyen függőségi viszonyban van. Ez a cél. És az az igazság, hogy, és ezért bocsánat, hogy ilyen indulatos vagyok, azért vagyok indulatos, mert nem érzem azt az elementáris felháborodást egyébként a közbeszéd formálóiba, hogy ez igazából valójában mekkora probléma. Mekkora probléma ez, hogy ez alapjában kérdőjelezi meg azt, hogy Magyarországon hogyan lehet politikai kérdésekben véleményt nyilvánítani. Ha valakit egyből megfélemtenek, nem engem, én nem félek tőlük, de azok, akiről beszélsz, azoknak. És ez a botrány igazából.
De közben pedig nem könnyű erről a kérdésről úgy beszélni, hogy a legfontosabb kérdés az, hogy ki szivárogtatta ki ezeket az adatokat.
Ki lopta ki.
Ki lopta ki ezeket az adatokat. Arról nem tudunk semmit.
De bocsánat, szerintem nem ez a legfontosabb kérdés. Az, hogy ki lopta ki, azt szerintem az egy büntetőjogi kérdés, ami nem tudom, mikor lesz rá válasz. De aki kihasználta fel, az ebben szempontból sokkal érdekesebb. Hogy a magyar, tehát a kormányzó párt úgy érezte, hogy ez most a fő politikai agendája, és lényegében vasárnap óta megállás nélkül különböző szólamokon ezt nyomja. És amit mondtál, hogy legutoljára, amikor láttuk azt, hogy milyen, amikor összeül a nem tudom, nemzetbiztonsági kabinet ebbe a faberakásos épületbe, vagy ezért szobába, az akkor volt, amikor éppen avval vádolta meg a Ruszin Szendi Romulus, meg a Magyar Pétert, hogy ők az ukrán államnak a nevében járnak el, és lényegében hazaárulást követnek el. És abban az ügyben, amikor egyik legsúlyosabb államellenes bűncselekménnyel megvádoltak, azóta ugye ebben a nyomozásról semmit nem tudunk, mert hogyha ugye lett volna, akkor legalább valamelyiküket legalább biztos kihallgatták volna, vagy lett volna valamilyen dolog, ugye ez megint a hamis vádnak megint egy különleges állapota. Utoljára ekkor láttuk ezt. Ekkor, ez a stratégia, nem tudom milyen nemzetbiztonsági kabinet, ekkor ült össze. És bocsánat, ezek mind olyan lépések, hogy bohóckodnak ugye a bohócok, ez a dolguk. De amikor a miniszterelnök beszél, akkor annak mindig van egy súlya, és hiába mond már, én is elég sok furcsa dolgot, de azért mégis amikor ezt mondja, és neki nem ez lenne a dolga, hanem az lenne a dolga, hogy csak ugye azért nagyon nehéz, amikor az ember egyszerre a tyúk is, meg a róka is. Tehát, hogy azért az egy nehezebb állapot. Bocsánat.
Elindult ma egy repülőgép Washingtonba, ugye holnap lesz Donald Trump és Orbán Viktor találkozója, ezzel kapcsolatban egyébként lesz is holnap műsorunk, ahol te is ott leszel, de röviden azért beszéljünk szerintem ennek a találkozónak az előkommunikációjáról, ami egészen viccesnek tűnik, vagy hát érdekesnek. Ma elárasztották a social médiát a különböző fotók és reelsek azzal kapcsolatban, hogy a fideszes világ média szereplői is rajta vannak ezen a repülőgépen, és ilyen osztálykirándulás jellegű fotók jelentek meg. Hogy látjátok, mi értelme van ennek, mi az üzenete ezeknek a képeknek, hogy készül kommunikációsan a Fidesz erre a találkozóra?
Hát nem tudom, nekem kicsit olyan, mint egy ilyen, nem tudom, ilyen B-kategóriás kiöregedett futballcsapat elmegy valami, ilyen, tehát hogy tényleg, én jó, alig van nő az olyan tipikus Fidesz, hogy azt hiszem egy vagy két nő látszik az egész képen. A másik bennem azért felmerült, hogy mindenki vissza is jön-e, hogyha már ilyen sokan mennek, esetleg nem marad-e ott valaki tartósabban, de én azt gondolom, hogy ez egy kicsit egy ilyen hogy mondjam, a meg nem valósult budapesti békecsúcs, egyelőre meg nem valósult budapesti békecsúcsnak valami reparálása, mert az úgy, na, az is nagyon fönn volt, hogy hű, jön az két napunkba, vagy három napunkba derült ki, hogy mégsem egyelőre nem jön, senki nem jön. Jaj, de kellemetlen, és akkor most lehet ebből ezt csinálni. Az, hogy elöntik így a mindenféle média felületeket, ezt csinálják mindennel. Tehát, hogy ugyanez volt, jöjjön vissza Varga Judit, aztán az 2-3 napig tartott, aztán annak is vége lett. Úgyhogy én ennek különösebb jelentőséget nem tulajdonítok, és én olyan nagy átütő eredményeket sem várok a holnapi találkozótól, mert hogy egyébként egy éve, jó, januárban lépett hivatalba, de egy éve, hogy megválasztották Donald Trumpot elnöknek, azért olyan nagyon jó nem lett a magyar gazdaság mondjuk Amerikától, vagy olyan nagyon jó helyzetben nem kerültünk, és őszintén szóval fogalmam sincs, hogy most ténylegesen, tehát én azt gondolom, hogy nem várható semmi érdemi előrelépés, ha csak nem majd megint megígéri Trump, hogy akkor jaj, de jó, nem tudom én, jó, bezárja a Szabad Európa Budapesti stúdiát, ez szuper, de bármint Orbánnak, de hogy ezentúl nem hiszem, hogy ő különösebben akár az orosz gázzal kapcsolatban, akár az Unióval, vagy a mindenféle egyéb vámügyekben Magyarországnak kedvezményeket fog adni, vagy a NATO finanszírozás kapcsán. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen, ez egy kicsit egy ilyen műparádia mögött, vagy arra, hogy mi annyira nagyon fontosak vagyunk, hogy mi most megyünk Trumphoz, de ettől még egyébként különösebben a magyar politikát szerintem nem fog változni.
Szerinted lesz mit jövő héten beírni a Trump füzetőbe?
Ja, szerintem lesz. Szerintem nagyon-nagyon készül erre az Orbán kormány, hogy akkor lesznek ott komoly megállapodások, nyilván egy részét meg fogjuk tudni, részét biztos nem fogjuk megtudni. Az egy előajándék volt, hogy amit Kádár Jánosnak nem sikerült, hogy bezáratta a Szabad Európát, az Orbánnak sikerült, hát gratulálok hozzá. Biztos, hogy lesznek olyanok, amik kézzelfogható dolgok lesznek, biztos fog jönni egy, nem tudom, kétoldalú gazdasági megállapodások, meg hadipari, meg lesz ott minden, ugye van egy csomó cikk, ami erről szól. Én inkább azt szeretném, hogy a holnap erről fogunk beszélgetni, én leszek az egyik a belpolitikáért felelős értékelő, de ugye itt megjelent egy cikk a 444-en, és ugye az a, most hogy leveszem a szövegemet, de ugye az a kérdés, hogy a Bohár Dániel, a Deák Dániel, a Lentulai Krisztián, a Kacsó Dániel, a tekedvenced Kohán Mátyás, a már említett Rod Dreher, ők mi jó Isten kerestek különben az amerikai kap. Tehát, hogy mitől lesz jobb Magyarországon, hogy a Lentulai Krisztián megjátogatja Amerikát? Én ezt nem tudom, és ugye van itt még egy másik érdekes dolog, hogy van egy újabb ilyen tök érdekes ilyen Orbán rendszeri új beszéd kifejezés, hogy most ugye megmondták, ők fapadossal mennek. Tehát úgy te, mint te, meg én, meg te. Így hárman, hogyha elmennénk Amerikába, nem tudnánk elmenni így egy ilyen gépet, de mindegy, ez egy fapados gép, ami arról szól, hogy ugye tudják, hogy ez probléma, az a magángépezés, ugye a luxus magángépezés, ezért most kivettek, tehát nem fapadosan mennek, hanem kibéreltek egy repülőt arra, hogy kimenjenek oda, és az összes ilyen jó madarat, akik itt ebben a rendszerben, nem tudom, kegyeltek, ugye így is hívta talán a nénét, hogy kegyenc járat ez a repülőút, elvitték magukkal. És azért érdekes ez még, mert ugye ezt iszonyatosan felesz mindenki, ahogy te is mondod, tehát elképeszt, ez most tényleg uraljuk, ezért a Viktor menni Amerika, és akkor ez itt mindenkinek, milyen jó lesz mindenkinek, hozzák haza a dolgot, de, és akkor nem tudtuk ezt, amikor ezt az adást terveztük, hogy ez a repülés, ez a járat, ez el fog indulni, akkor nem tudtuk azt, hogy milyen, amikor a párt és az állam összekapcsolódik. Ilyen szépen tud egy képben ugye megjelenni, hogy ezek az emberek, akik nagyon sokáig arra vigyáztak, hogy ők függetlenek, ők újságírók, a riporter például, aki most már a kormánydelegáció szerves részeként röpked oda, mindenkit összefújt a amerikai szél, és most együtt utaznak egy gépen, ahol látszik az, hogy ki az, aki pont, mindenki szint vallott, hogy igazából ő az Orbán rendszernek, a delegációjának a része. És egyébként két, hogy biztos ott van, ugye láttam Kaminski Fannit is, meg láttam a Schmidt Máriát is, ugye azért mégiscsak azért visszük itt az ideológiai töltetet. Szóval a lényeg, hogy szerintem valami fog történni, iszonyú magasra nyomták ezt fel. Ugye az a vizes ezekben, hogy nagyon sokáig arról szólt a Fidesznek a kommunikáció, hogy aki majmolja a nyugatot, főleg Amerikát, az micsoda egy bénaság, egy micsoda egy hülye. Most tegnap az volt, hogy egymás versenyezték, hogy akkor nem tudom, ki a nagyobb Amerika fan a kormányban. Ugye így fordulnak a dolgok, és az annak ebben igaza van, szerintem az, hogy a békecsúcs az elmaradt, vagy még hogy mondjam, várjuk, halasztódik, halasztás folyamatban van, az egy óriási nagy pofánverése volt egyébként az egész kommunikációs rendszernek, és most ezt ugye fel kell olyan szintre rakni, hogy akkor tényleg lényegében mi visszük ki Amerikába a tudást.
Meg van egy olyan logikai probléma is ezzel az egész ilyen fapados, nem fapados kérdése, hogy akárhányszor fapadossal fotózkodnak, akárhányszor ez téma lesz, azzal eszünkbe jut, vagy eszébe jut mindenkinek az, hogy egyébként nem ez a normál működés.
De nem ez a normál működés, de ugye az egészből csinálnak egy ilyen, amit te is mondtál, egy ilyen elmaradt osztálykirándulás hangot, hogy most akkor most együtt megyünk el, és így bohózkodnak a repülőn, hogy nem tudom, én őszintén, tényleg őszintén nem tudom. Ezt, tehát nem tudom, ki ennek a célcsoportja. Mert az, hogy az Orbán elmegy Amerikába, és tényleg van egy komoly tárgyaló delegáció, most komoly, de elviszi a minisztereket és egymással, és visz egy csomó gazdasági embert, ezt teljes mértékben értem. De az, hogy viszi magával ezt az influencert, most akkor ezt így mutatom, csapatot magával, azt nem értem, hogy az mit hoz, legfeljebb rengeteg, nem tudom, hotellentulai goes to Washington.
Akkor térjünk rá szerintem a fő témánkra, állam és párt összefonódása. Az első kérdésem lehet, hogy naívnak fog hangzani, de hogy tulajdonképpen hol kezdődik a probléma akkor, amikor azt látjuk, hogy kormányzati és pártpolitikai üzenetek összecsengenek, hiszen azért ez egy bizonyos pontig elkerülhetetlen, ugyanis választáskon keresztül egy párt adja utána a parlamenti többséget, és ebből lesz majd kormány, és hogyha egy párt kampányol, akkor nyilvánvalóan a kormányzati eredményeikkel fognak kampányolni, tehát hogy mi az, amikor ez már nem az egészséges tartományban van, hol kell meghúzni a határt?
Hát ugye itt nem szerintem, amikor a Fidesznek a párt állami jellegéről beszélünk, és én megkockáztatom ezt mondani, hogy párt állami jellegű, akkor szerintem nem pusztán csak egy kommunikációs problémáról beszélünk, bár egyébként, hogyha valaki elolvassa a 2014-es, vagy a 18-as, vagy a 22-es EBSZ jelentést, a magyar választási kampányról, meg általában a választások környezetéről, akkor abban azt fogja olvasni, hogy nagyon nagy probléma, még a vezetői összefoglaló is ott van, hogy nincs elválasztva a kormány kommunikáció a párttól, túlsúlyban van, és nagyon-nagyon erőteljesen uralja a nyilvánosságot a kormány és a párt kommunikáció, főleg, hogy összecsúszik, és ez abszolút egy verseny hátrányt jelent a többi pártnak, illetve egyenlőtlenné teszi a versenyt, és tisztességtelen megoldás, és pártfinanszírozási, kampányfinanszírozási problémákat is szépen mind ugye kitermel ennek kapcsán. De én azt gondolom, hogy és mindjárt válaszolok erre csak, hogy amikor ilyen pártállami jellegről beszélünk, akkor szerintem ez a kommunikációs dolog, ez a legláthatóbb eleme ennek. De hogy ezen kívül azért van még sok eleme, amit a Bálint mondott az előbb, hogy ő a tyúk, meg ő a róka? Mm. Tehát, hogy ugye tulajdonképpen a Fidesz 2010 óta egypártilag alkotja meg az összes jogszabályt, ami a politikai versenyt meghatározza, ezt is nagyon sokszor szóvá tette az EBSZ is, az Európai Unió is, a Velencei Bizottság is, tehát, hogy ilyen azért nem nagyon szokott lenni, pláne úgy nem, hogy akár választások előtt néhány héttel is, hogyha úgy hozza a kényszerük, már az ő politikai kényszerük, a párt kényszere, akkor lépnek. A másik ilyen, hogy ugye náluk vannak mindezok az állami rendszerek, adatbázisok, amiket tudnak használni. Tehát a kormány politikai, és nem kormányzati, nem az állam működtetésének pártpolitikától semleges céljaira használja például a COVID oltás információkat, hanem mindenféle politikai nemzeti konzultáció, az e-mail címünket, hanem tulajdonképpen pártpolitikai célokra használja a kormány kommunikáció címén. Ugyanígy a HR, hogy használják a közigazgatási apparátust önkormányzati szinten, ugye nagyon sokszor lehet arról hallani, hogy hogyan használják, hogyan vannak kirendelve, hogyan vannak utasítva közszolgálatban dolgozók arra, hogy politikai feladat, politikai, hogy mondjam, hát nem is feladatot, de politikai tevékenységet lássanak el. Az ő kezükben van az erőszakszervezet, amit hála jó Istennek eddig azért még nagyon nem használtak, de például azért azt én nem tartom egy, hogy mondjam, megnyugtató dolognak, és igaz, hogy csak helyi önkormányzati hír, amikor egy választási kampányban, lásd a 8. kerület, valakit a rendőrség vegzál képviselőjelöltként, és olyan vádakkal illetik, próbálják meg lejáratni, ami hát szerintem egyszerűen elképzelhetetlen lenne egy demokratikus jogállamban. Náluk vannak a független intézmények, de erről majd még fogunk beszélni, és szerintem ami még egy dolog fontos, amire nem szoktunk gondolni, de most a 23-ai köztéri rendezvények megmutatták, hogy náluk vannak a terek. A köztér nem csak abban az értelemben, hogy ott van mindenhol a plakát tengerük, hanem például, hogy ki használhat tereket, ki nem használhat tereket, ki használhatja a légteret, szabad-e drónozni vagy nem, szabad-e felvonulni vagy nem. És ez minden normális esetben az államnál van, minden országban az államnál van, de normális demokráciákban az állam ezt semlegesen, a pártpolitikai versenyt tekintve semlegesen, hogy mondjam, értékesíti, vagy adja oda mindenkinek. És amit Budapesten láttunk például, ugye, amikor arról van szó, hogy ki drónozhat meg, ki nem, az kicsibe, és kicsibe ez mindig nyomasztóbb, mert egy szűkebb közegben ez sokkal nyomasztóbb. Ugye nagyon nem mindegy, hogy beengednek téged a művelődési házba választói fórumot tartani, vagy nem. Normális helyeken, ez például a kampányfinanszírozási szabályok része, hogy mindenki jogosult ingyen használni két alkalommal egy ilyen közintézményt. Nálunk nagyon sok írt lehet arról hallani, hogy az egyik jelölt, kormánypárti jelölt megkapja a műfázat, megkapja az iskola torna termét, megkapja bármit, az ellenzéki jelölt pedig nem kapja meg. És ezek olyan egyenlőtlen versenyhelyzetet hoznak létre, ami tulajdonképpen kiüresíti azt, hogy itt demokratikus versenyről lehessen beszélni. És szerintem ez a nagy csomag így önmagában jelenti azt, hogy ha mindegyiknél azt tudom kipipálni, hogy az állam működése nem semleges, hanem valahogy mindig a Fidesznek kedvező, akkor szerintem lehet azt mondani, hogy ez egy pártállami jellegű működés. És egyébként igen, ennek része az, hogy a kormánykommunikáció és a pártkommunikáció összecsúszik, de itt olyan mértékű az összecsúszás, és olyan szinten nincs elválasztva, vagy amikor már tulajdonképpen nem is szégyeli bevallani, hogy kormányzati pénzen lesz megcsinálva egy fideszes mozgósítási kampány, lásd nemzeti konzultáció, akkor szerintem nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ezt utoljára szerintem a Hazafias Népfront csinálta.
De ez az egész folyamat, ugye, ahogy mondod is, ez már 2010 után elkezdődött az államnak a fideszes képre való átformálására, tehát hogy a választási törvény vagy az alkotmánybíróság jogkörei, de utána jött a 2014-es választás, ahol továbbra is a Fidesz támogatta a magyar emberek többsége.
Nem, a legtöbb magyar ember a Fidesz támogatta, 43% az nem a többség.
És kétharmaduk lett? Így.
Igen, de nem lehet azért azt mondani, hogy nem értettek egyet a választók egyáltalán azzal, ahogy a Fidesz az állam működését a saját képére formálta. Mit gondoltok akkor, amikor ezzel az érvel jönnek?
Hogy mondjak, aztán majd válaszolok rád is. Az egyik, amit szerintem, amit mondtál, és ez tök fontos, hogy ebbe belekötöttünk egyszerre, így egy ilyen hirtelen. Ugye, amikor átírta, na, akkor kezdjük a legelejét. Tehát amikor avval vádolja Orbán Viktor meg a Fidesz, a Tisza pártot, hogy nincsen programja, és nem lehet tudni, mit fognak csinálni, és utána Bohár Dániel belőlem is csinál egy videót, amiben pont azt mutatja meg, hogy mennyire hazudnak, és ezért köszönjük szépen, hogy ennyire segített, és ilyen sokan nézték a vétó előző adását. Most lassan mondom, hogy lehessen belőle majd vágni is. Szóval nem volt benne a 2010-es Fidesz programba az, hogy ők meg fogják változtatni egyoldalúan a teljes magyar jogrendszert. Amikor a kétharmadat elérték, akkor utána egy pár nappal később mondta azt Orbán Viktor, hogy a fülkeforradalom megkapta a felhatalmazást arra, hogy az egész magyar jogrendszert átírják.
De az biztos, hogy a választók radikális változásra vártak.
Biztos, hogy a választók radikális változásra vártak, és az is biztos, hogy megkapta azt a régi rendszerbe a kétharmados felhatalmazást arra, hogy hozzányúlhasson ehhez a kétharmadhoz. Volt ilyen korábban is, 94-ben is megkapta az MSZP-SZDSZ koalíció akkor a kétharmados felhatalmazást, és mégsem nyúltak hozzá a radikális, kb. Sem ennyire az alkotmány, az annyira nem, hogy magukat még be is korlátozták a hülye 4-5-ös szabályokkal, de most ez már nagyon régi dolog. És utána, amikor ez elindult, akkor hirtelen majd lerakták az alapjait az Orbán rendszernek, mint a média alkotmánnyal, mint az alkotmánnyal, mint a választási törvénnyel, mint stb. Stb. Tehát amit szeretném neked elmondani, az, hogyha nem választották volna meg a választási törvényt, nem lett volna átszabva a választás, nem lett volna elfelezve a parlamenti képviselők és a helyi önkormányzati képviselőknek a száma, akkor és a régi rendszerbe ment volna neki az ország a 14-es választásnak, akkor nem lett volna kétharmad, nagyon messze lett volna a kétharmadtól, azzal a feltámazással, amit ők ezt így írták át. De amit szeretem volna még mondani, a másik, amit azonnára reagálok, az az, hogy amit mondtál, hogy mire használják, mire nem használják a rendőrséget, ugye az történt a 8. körben, csak hogy értsed, mert van hozzá közöm, hogy is ismerem, mi történik ott, hogy a Tényi nevezetű örökös feljelentő feljelentette a jelöltet, és a 8. körben, hogy mondjam, különleges módon, ugye nem ez a jellemző 8. körületre, 48 órán belül a rendőrség kint volt nála. Na most, hogy ahány feljelentés volt a 8. körületben kábítószer kérdésben, ahányszor kiment volna a rendőrség, akkor most egy másik országban élnénk, de ő azt gondolta, hogy egy nem tudom hány évvel ezelőtti videó alapján a rendőrségnek el kell járni, és el is járt. Ami nagyon, nagyon a határán van ahhoz, hogy egy választásba egy rendvédelmi szerv kívülről beleszóljon. És amit szeretem volna nektek mondani, mutatni egy példát erre a pártállamra, és hogy miért probléma ez. Aztán a CÖF az rendkívül jól érzékelteti, hogy mi az. Tehát az történik, hogy létrehoz egy álcivil mozgalmat az Orbán rendszer azért, hogy bizonyos politikai feladatokat kiszervezzen hozzájuk, általában ellenfeleknek a vegzálása, meg a békemeletnek a megtartása, még egyébként kettő ugyanaz, és ezt egyébként, és akkor most egy fontos dolog, hogy amikor a rendszerváltás megtörtént, még a rendszerváltási kerekasztalnál a pártok akkori képviselője megalapodtak arról, hogy vannak bizonyos sarkalatos törvények, amiket be fognak hozni, mivel megkezdik az átalakulást a szocialista Magyarországból a demokratikus Magyarországba, és az egyik ilyen alap sarkalatos törvény a pártfinanszírozási, a pártokról szóló törvény volt. És volt egy komoly vita ott a ellenzéki kerekasztalban, hogy a pártok honnan és kiktől és miktől fordhatnak el forrást. Hogyan fogja majd finanszírozni magát, illetve a demokráciát Magyarország. És volt egy vita, egyébként az ellenzék nagy része azon az oldalon volt, hogy lehessen bárkitől elfogadni, de az állam ne adjon pénzt a pártoknak, és nyilvánvalóan az MSZNP és utódi pártja, aztán az MSZP, ő azt mondta, dehogy is nem, adjatok nekünk pénzt, legyen ez központi költségvetésből dotálva. Akkor volt egy megállapodás, ami arról szólt, hogy a pártok akik kaphatnak pénzt tagdíjakból, kaphatnak pénzt adományozóktól bizonyos szintig, és kaphatnak különböző formátumban három jogcímen, ha benn vannak a parlamentben, illetve hogy eljönnek bizonyos százalékot az államtól. Kaphatnak ugye alapítványira, közvetlenül a költségvetésből és a frakció keresztül. És minden más ezen túllévő támogatás tilos. Tilos cégeknek adni, tilos elfogadni, tilos nem vagyodi adományt adni, és mindennel el kell számolnia. És most, hogy cut a long story short, tehát amikor a Fidesz el kell számoltatni, akkor erre az Állami Számvevőszék nevezetű intézmény jogosult jelen állás szerint, aminek a vezetője először a Domonkos László nevezetű fideszes országgyűlési képviselő volt, amikor ő a 10 éves mandátuma lejárt, Vindis László nevezetű úriember, aki nem mellesleg Magyarországnak az élettársa, de emellett Matolcsi Györgynek volt a Nemzeti Bankos alelnöke, az Állami Számvevőszék névileg független szervezet jogosult arra, hogy ellenőrizze a pártok gazdálkodását. Magyarul a kör bezárul. És a CÖF nevezetű szervezetet, amikor létrehozták, akkor azt mondta, hogy ez egy civil, független, a jobboldali erőket összetömörítő, nem tudom micsoda, civil dolog, és a magyar állam, és akkor itt jön a magyar államnak, elkezdte elképesztő mennyiségű pénzzel támogatni ezt a szervezetet. A Szerencsejáték RT-n keresztül, az NBM-en keresztül, a minisztériumokon keresztül, különböző alapítványokon keresztül, és miközben ez a szervezet semmi más nem csinált, mint a párt államot szolgálta ki politikailag. És ez odáig szintre ment, és most hosszasan beszélek, csak ez a kedvenc témám, olyan szintre ment, hogy amit mondtál, hogy amikor Kocsis Máté elmegy egy polgári estre, jelentsen az bármit, amikor ő elmegy egy polgári estre, amit a CÖF szervez, akkor a CÖF-nek a logója mellett kín van a Szerencsejáték ZRT-nek a logója, hiszen ő támogatta ezt az estét. És így a kör bezárul, mert egyébként egy ilyet tilos lenne csinálni, mert el kéne vele számolni a Fidesznek. És ez a klasszikus szituáció, hogy egy politikai verseny úgy lesz teljesen aszimmetrikus, hogy a politikai vezető párt minden esélyt megad annak, hogy olyan mennyiségű pénzt adjon másoknak, akik az ő politikai tevékenységét támogatják, de aki ezt, akinek ezt el kéne számolnia, akinek ezt fel kéne gondjaítenie, a pártnak a része.
És akkor innen folytatnám, mert hogy ez még a kisebbik része a problémának, a nagyobbik része a problémának, hogy ugye 13-ban bejött egy az országgyűlési képviselők választásának kampányfinanszírozására szóló törvény. Tehát ez nagyon érdekes, hogy csak az országgyűlési finanszírozás, vagy az országgyűlési választáson, mert az önkormányzati, meg az EP, meg a népszavazás az nincs. És az mind a mai napig
most
nem
már van, bocsánat.
De hogy akkor nagyon,
igen,
hogy akkor csak ez volt a lényeg, és hogy mind a mai napig nem nevesíti az úgynevezett harmadik fél kampányát, ami a CÖF. Ami ugye arról szólna, hogy én nem veszek részt a versenyben, de valakiért kampányolok. Megint csak azt mondom, hogy normális országban ez szabályozban van. Kevésbé jól, nekem a kedvencem az angol példa, ahol azt mondják, hogy akinek az érdekében szól a kampány, oda számoljuk el. Tök mindegy, hogy ki finanszírozta, költési limit van, és hogyha a CÖF túlkampányolja magát a Fidesz érdekében, akkor a Fidesz büntetést fog fizetni. Tehát nagyon bölcsen meg lehetne ezt csinálni. Magyarországon ezt is nagyon régóta teszik szóvá az ehhez értők, nincsen szabályozva a harmadik fél kampánya, viszont mivel az állami számvevőszék akár fel is léphet, ha olyan van, ugye látjuk, hogy nem, valamiért az Actions for Democracy-tól érkező, egyébként szintén finanszírozásilag elég problémás megoldás, mert ott valahogy hirtelen vizsgálódott mindenki.
Bocsánat, nem akarok túljogászkodni, de egyébként szabályozva van, csak nem a választási törvényben, hanem még a 82-es és a párttörvényben, amiben arról szól, hogy nem vagyoni támogatást nem fogadhat el a párt. Magyarul a jogi alap meg lenne arra, hogy lehessen rá.
A jogi alap azért van nehezen meg, mert pont az az egyetlen törvény szerintem, amit 89-ből hatályban hagytak a teljes politikai konstrukciót tekintve, az egy elképesztően botrányos törvény abból a szempontból, például, hogy nagyon sokáig ugye pont ilyen ebből is a választási eljárási törvényből adódóan 2010-ig azt számított kampányköltésnek, amit a párt annak tartott.
Igen.
És ugye ebben a törvényben is van mind a mai napig egy csomó kiskapu, de persze lehetne ezt így is olvasni, meg lehetne ezt úgy is olvasni, és valamiért a Fidesz valahogy ezt, meg az állam mindig így olvassa.
És bocsáss meg, annyi még történt még változás, hogy egyrészt, amit mondtam, hogy most már van szabályozva, hogy kitől fogadhatnak el az önkormányzati és az európai parlamenti választáson indulók támogatás, és hogy hogyan zárják ki a külföldi támogatást, de ugye ez az ő játékuk, de van egy másik ilyen kérdés, ami pedig az, hogy ugye, amikor mondtad, hogy eltörölték ugye azt a felső limit. Tehát, hogy most már lényegében korábban meg kellett felelni annak, hogy jelölteként talán 3 millió, aztán 5 millió forint volt. Igen, és most meg már az se, tehát hogy ez sincsen benne, hanem lényegében bevallották azt, hogy szabad a vásár az ő részükről.
Hát igen, és ugye emellé még egy csomó ilyen nyilvánossági klauzulát is eltöröltek, ami még aggasztó, mert majd utána se lehet igazán menni, hogy akkor honnan jöttek a pénzek, és ki hogyan költött, de erre még ugye lehet azt mondani, és ez egy kicsit visszacsatol a Kamila felvetésére, hogy nagyon sok országban van úgy választási kampány, hogy nincs költési limit. Szerintem nem azzal van önmagában a gond, hogy nincs költési limit, hanem azzal van a gond, hogy iszonyatosan egyenlőtlen erőforrás elosztás van a szereplők között, és ez még mindig csak a versenynek az egyik lejtős eleme. Tehát nagyon sok egyéb lejtős eleme van az egész választási konstrukciónak, de ez az egyik, hogy nagyon egyenlőtlen helyzetet hozott létre ezzel, hogy nincs költési limit, mert így és emellé még ugye bejön az, hogy az elektronikus, pontosabban ugye a televíziós hirdetéseknél is kiszolgáltatott az ellenzék annyiban, hogy ki meri leadni az ő hirdetését, hogyha a másikét is le kell adni. Tehát, hogy ez nem erősítette a demokratikus, vagy mondjam, verseny, de mondjuk ezt nem is vártam én magam a Fidesztől. Amit felvetettél, hogy de hát máshol is van ez így, meg a választók ezt jóvá hagyták. Én azt gondolom, hogy miközben 2010 tavaszán, most direkt visszanéztem az elmúlt napokban, hogy mit lehetett sejteni, vagy tudni arról, hogy mi következik, nagyjából egyetlen dolgot jelentett be a Fidesz már 2010 márciusában, hogy tervezik az önkormányzati képviselők létszámcsökkentését. Ezen kívül semmit. És ehhez képest ugye az június 8-án el is fogadta a parlament, önmagában nonsens, és hogyha már az a kérdés, hogy vörös vonalna az, hogy az októberi választáshoz képest júniusban kitakarítom a megválasztató helyek felét, ilyen nincsen. Tehát, hogy ott kellett volna, ott például lehetett volna azt mondani az ellenzéknek, hogy így nem indulunk el a választáson.
De ha már ellenzék, akkor szerintem lépjünk át 2014-re, és arra a választásra, ugyanis az volt az első választás a NER-ben, és bár gyengébb fokozatban, de akkor is a Fidesz már úgy kampányolt, hogy állami erőforrásokat használt ehhez, és az ellenzék nem nagyon reagált erre, nem tudta ezt a dolgot hatékonyan támadni. Hogy látjátok, hogy mi volt ennek az oka, nem vette észre, nagyon hamar elfogadta az adottságokat, miért történt ez?
Hát itt biztos, hogy, tehát, hogy én nem tudom, hogy miért történt ez, én nekem, hogy mondjam, ötleteim vannak, vagy így problémák, a tüneteket látok. Szerintem volt egy képességbeli probléma, hogy egyszerűen nem is igazán ismerték fel. Tehát én nagyon sokszor tapasztaltam azt az elmúlt 15 évben, hogy amikor a NER megértéséről van szó, akkor mindig egyes elemeket kapnak ki, és akkor elkezdik nézegetni. De hát az azért nem olyan rossz. Vagy abban van logika, hogy, és hogyha mindig azt próbáltam így megmagyarázni embereknek, nézzék az egészet egyben, hogy mi az a gépezet, ami egyben létrejött. Ne azt nézegessék, hogy XY egyébként nem olyan rossz arc, ő még akár jó alkotmánybíró is lehet, hanem hogy összességében az alkotmánybíróság, vagy az ASZ, az AB jogkörei, vagy, tehát ugye ezeket. És szerintem itt volt egy ilyen képességbeli probléma, hogy nem ismerték fel. Emellé ugye bejön aztán a szűkebb pátriám, ugye abban a szakmai közegben, hogy hát akkor most minek nevezzük ezt? Mm. Jaj, nem mondjuk, hogy autokrácia, meg autokratizáció, mert nincs is fekete autó. Utólag persze már egyre többen mondják, hogy hát lehet, hogy már akkor kellett volna észrevenni, miközben aki akkor szólt, az ugye megkapta a nem tudom én, hogy farkast kiált és hasonlók. A másik, hogy ugye az, amit láttunk, hogy a szűk erőforrásokért, tehát azért a Fidesz leszűkítette az erőforrásokat, hiába adott több pénzt az országgyűlési képviselőknek, a megfelezett önkormányzati létszám és a majdnem megfelezett parlamenti létszám, az tulajdonképpen egy kicsit ilyen éhezők viadalává tette az ellenzéki versenyt annyiban, hogy na akkor aki kap, az nagyon sokat kap, de kevesen fognak kapni. És ezért az ellenzék tudomásul véve valamennyire, hogy azért itt nagyon megverni a Fideszt úgy sem lehet, ezért iszonyatos erőforrásokat és versenyt tettek abba, hogy ki lesz a második. Még 2021-ben is ugye az volt a fontos, hogy kinyeri az előválasztást, miközben, bocsánat, az egy előjáték a választás. Az kit érdekel önmagában, nem az előválasztás kellett volna csak megnyerni, hanem utána még egy választást. És hogy itt volt egy ilyen, tehát nem ez volt a verseny tétje, hogy ebből kiüssék a Fidesz, a harmadik pedig szerintem az, hogy nem bíztak abban, hogy a magyar társamnak van egy olyan része, aki érzékeny tud lenni ezekre a demokratikus sérülésekre, vagy a demokráciának ezekre, a demokráciával szembeni támadásokra, és őt ezzel valahogy el lehet érni. És ebben a Fidesz nagyon ügyes volt, hogy egyszerre pakolt be intézményrendszer elleni támadásokat, ugye ne felejtsük el, 12-13 a korengedményes nyugdíj megszüntetése, egy csomó szociális konfliktus is direkt, mintha generált volna a Fidesz pont azért, hogy ezek ketté menjenek, nagyon-nagyon sok konfliktus legyen, nagyon sok minden miatt kelljen felháborodni, ami végül azt eredményezi, hogy ha én emiatt háborodok fel, te meg amiatt háborodsz fel, akkor nem biztos, hogy mi együtt az egész ellen fel tudunk háborodni. Tehát így megpróbált ezer felé lőni, és ez bejött.
Annyival egészítenek ki minden egyetértve, hogy azért az is egy én is látok nagyon komoly, vagy láttam 14-ben is nagyon komoly képességbeli problémát, hogy egyáltalán felfogják, hogy mi az, amiben vannak. Nagyon igaz, amit mond az, hogy azért, viszont, amit meg lehetett szerezni, mondjuk országgyűlési képviselők, ez mennyire jók voltak, fel volt, ugye nem véletlenül azonnal rendezte a fizetéseket az országgyűlésben, a Fidesz kebbi.
Meg az egyéb juttatásokat,
igen, tehát jó volt ott lenni másodiknak. Ez a második, a harmadik pedig az, hogy az a fajta kérlehetetlenség, hogy valaki mondjuk végigvigyen egy olyan kés, ami egyébként jogászkodásnak tűnik, de mégis a vége az egy demokratikus kérdés. Nagyon hiányzott, nagyon sok ideig, most is hiányzik igazából, de azért az is benne van, hogy amikor mondjuk egy képviselő, aki még akár fel is fogta volna, hogy mi történik körülötte, mondjuk a Domonkos László féle ászhoz, vagy például a Polt Péter féle ügyészséghez fordult, akkor azért elég gyorsan ugye elment az életkedve, mert azonnal el lett utasítva. Ez egyik a másik, amit szerettem volna neked mondani, ez ebben az aszimmetrikus dolog, hogy a nézők is értsék, szóval, hogy miért, ez miért fontos. Tehát amikor a 14 és 18 közötti világ volt a Fideszben, amikor ugye az második kétharmad volt, ugye akkor volt a nagy politikai innovációja, ugye a migráns kérdéskör, mint olyan, és ugye az abban lévő a kormány által szervezett népszavazás, ugye az egy klasszikus egy ilyen állampárti kérdéskör, hogy az történik, hogy az állampárt azt gondolja, hogy van egy politikai eszköze, hogy ő a migrációra teszi fel azért jogosan az ő saját következő győzelmét, és ebben a győzelemben teljes mértékben az állam teljes erőforrására támaszkodik, és 10 milliárdos népszavazást már magát a lerendezést is csinálja, és a teljesen korlátlan egyébként kampányköltést kezdi el, mert azt mondja, hogy mivel a korábbi szabályokat egyébként kiforgatva, hogy a kormánynak van joga elmondania, hogy mit kell az embereknek szavazni, egy olyan kérdés, ami egyébként nyilvánvalóan nem a korábbi kérdésekhez volt hasonló, hanem
meg
egy
alkotmányellenes, úgy, ahogy volt, de hát...
És akkor bocs, szabadat feled, még egy zárójel, hogy amit csak nagyon nagyot nevettem, amikor közben beszéltél, hogy amikor a Fidesz nem volt hatalmon, akkor az egyik fő helye, amit imádott, és nagy tisztelettel adózott mellette, az alkotmánybíróság volt, az alkotmány volt a szent, az alkotmány volt az őrzője, és ugye tényleg ott van, ami ellensúlyozza a Gyurcsány kormányt, és akkor a Bihari Mihály féle alkotmánybíróság ugye átengedi a szociális népszavazást, és az első adandó alkalommal elveszi tőle a jogot arra, hogy komolyan, tehát akkor csorbítja Lázár János ugye a beadványával az alkotmánybíróságnak a jogkörét, és alakult át, és majd fogunk róla beszélni, a mostani alkotmánybíróságát, most visszamegyek abba, hogy a népszavazás volt ugye a migrációról, vagy a menekültekről, bocsánat, a migrációról, és akkor látott igazán, hogy akkor már átvette, ugye 15-be vette át Rogán Antal ugye a kommunikációs büdzsét, és akkor, hogy akkor, na, akkor hogy néz ki az, amikor a Rogán Antal úgy egy kampányt úgy közpénzből úgy megcsinál, és így ráönti így a magyar társadalomra különböző módokon, a hivatalos módon, a Fidesz módon, a CÖF módon, mondjuk egy 50 milliárd fontot az országra, hogy annak milyen a súlya, és ebben a fulladásban, a megfulladásban már az ellenzétek igazából próbált valamit itt kicsit így, nem tudom, hogy zászlókat lengetni, hogy valami baj van, meg mi történik, de valójában már így elsodródott. És az egy, bocsáss meg, egy választási ciklus közepén lévő, klasszikusan pártállami módszerrel vitt politikai akció volt.
Igen, és az egy nagyon fontos időszak, ez a 14 utáni, akkor gyorsul be tulajdonképpen az a folyamat, amiről beszélünk, ugye említetted a nemzeti konzultációkat, és az, hogy a kormányzati kommunikáció költései azok nagyon megnőttek ettől az időszaktól kezdődően. De hogy látjátok, ez egy ilyen tudatos, lépésről lépésre megvalósított terv, ami akkor gyorsult be igazán, vagy pedig az ilyen aktuális politikai érdekeknek megfelelő, de valójában ilyen véletlenszerű hatalomkoncentráció történt?
Hát a hatalomkoncentráció az 14-re lezárul. Tehát 14-re kész volt a rendszer. Én abban vélek felfedezni némi tudatosságot, hogy ezt milyen sorrendben csinálták. Ugye az egész azzal indult, hogy elöntötték a médiát a médiatörvény módosításokkal, meg a Nemzeti Médiahatóság létrehozásával, meg médiatanács, ami ugye részben generálta azt, hogy emlékszem, egész nyáron a magyar újságírás saját magával volt elfoglalva.
Volt már ilyen máskor is.
Volt már ilyen később máskor lett, is. Részben okkal, de közben lehetett volna figyelni azért, vagy lehetett volna foglalkozni mással is. Rögtön azon az őszön, hogy az Alkotmánybíróságnak a jogköreit csorbították. Nulladik lépésben ugye az alkotmányosan kinevezett, megválasztott és kinevezett Országos Választási Bizottságot eltakarították a helyre egy egyszerű átnevezéssel, ami egy jó precedens. Lehet majd egyszer valamikor, talán úgy látszik, hogy ezt akkor majd lehet csinálni.
A legfelsőbb bíróság elnökét leváltották ugyanebből?
A legfelsőbb bíróságot ugyanígy új nevet adtak neki, tehát hogy ennyi erővel akkor tulajdonképpen az alkotmánybíróságot is, ugye majd ha átnevezzük, akkor lehet új alkotmánybíróságunk. Tehát,
bocsáss meg, Anna, van erről egyébként, tehát a végigvitte ezt a folyamatot, a jogi folyamatot, és a végén van egy elítélő döntés, talán Strasbourgból.
Igen. Igen, és megkapta Bak András ugye a kártérítést.
És ennyi.
Mi kifizettük, mint adófizetők, és a dolog le van tudva.
Van,
ugye megfelezték a képviseletnek, az önkormányzati képviseletnek a létszámát, ami ugye nagyon fontos volt azért, hogy az ellenzék nehogy esetleg, hogyha a nyáron a Fidesz annyira nem szerepelne jól, nehogy ősszel az ellenzék térfoglalása önkormányzati szinten sikeres legyen, és ennek az egésznek a záró akkordja volt az, hogy lépésről lépésre, de nagyjából egy három lépéses módon az egész választási törvényt átalakították, ami ugye azt eredményezte, hogy a saját hatalmuk újra termelése lehetővé vált, és minden fontos, úgynevezett független intézményi pozícióban hozzájuk lojális emberek kerültek lényegében 2014-re. Tehát 14 után ezt már csak működtetni kellett, és egyébként a rendszernek a konszolidált jellegét, a konszolidáltat nem abban az értelemben, hogy ez a rendes, hanem hogy beállt, és mindenki elfogadja a szabályait, azt mutatja, hogy se 14-ben, se 18-ban, se 22-ben nem lett ez megkérdőjelezve, sőt, 14 és 18, pontosabban 15 és 18 között volt egy hiátus a kétharmadban, és ennek ellenére, mint Kése vajon, gyönyörűen mentek a dolgok. 2020 óta pedig ugye a dolog annyiban más, hogy lényegében 5 és fél éve rendkívüli jogrendben élünk, tehát mindaz, amiről eddig beszéltünk, hogy fontos, az tulajdonképpen nem fontos, mert lényegében a kormány rendeleti úton azt csinál, amit akar, és úgy kormányoz, ahogy akar, és olyan jogszabályokat alkot, amit akar. Tehát szerintem az, hogy itt volt egy mesterterv, olyan értelemben szerintem biztos nem volt, hogy na akkor novemberben jön az AB, de mindig, ha az biztos, hogy tudták, és ezt hogyha valaki Tellér Gyulát, mi már beszéltünk róla, olvassa, vagy
Strunk István. A terv benne.
Tehát maga a logikai sorrend, hogy hogyan kell ezt csinálni, az biztos, hogy megvolt. És én abban látok eltéréseket, hogy melyik legyen a sok közül, ahogy a választási törvénynek is volt egy előterjesztése már 2010 nyarán, és aztán egy tök más lett ugye 2011 őszén beterjesztve. Ahogy az alkotmányozás kapcsán is elbáboztuk ezt a bizottságosdit, meg Salamon László elnökölte is.
Mindenféle, Fini Katalin, Posgai.
Szegény Posgai, igen, mindenféle ötletek, és aztán kiderült, hogy egyébként egy iPad-en is meg lehet írni, és inkább az lesz. Tehát, hogy szerintem itt a...
Ugye az egy szájár info.
Házon belül sem volt feltétlenül biztos. Szerintem itt is az volt, amit sokszor emlegetnek Boston Politics néven, hogy versenyeztek a különböző elképzelések és ötletek, hogy melyik jut el a főnökhöz, és utána akkor az lesz, hogy jó, akkor most ez lesz.
És nem látjátok-e annak a veszélyét, hogyha 2026-ban kétharmaddal győzne mondjuk a Tisza párt, akkor valami egészen hasonló következne be ezt? Azért kérdezem, mert nyilvánvalóan sok olyan szimpatizánsuk, választójuk van, akiknek az lenne az elvárása, hogy a Fidesz tüntessék el a hatalomból, és adott esetben úgy módosítsák a törvényeket, hogy vissza se térhessenek.
Azt szeretném valamit mondani, és válaszolok a kérdésedre, hogy amit beszélünk, hogy mennyire volt kész a rendszer, egy dolog nem volt szerintem teljesen készen, annak volt egy ideje, amíg az átment, az az alkotmánybíróságnak a teljes elfogalása. Ami azért érdekes, és aztán tényleg válaszolok rá, de szerintem fontos a kérdésedre is, mert hogy az alkotmánybíróságot három lépésben rajzolták át, ugye egyszer, ugye, amit beszélünk, a Lázár János féle csorbítási kérdés, hogy ez azért jött, hogyha már beszélünk a Boston Politics, mert ugye egyik választási ígérete az volt a Fidesznek, hogy meg fogja adóztatni a pofátlan végkielégítéseket, és akkor lett a 98%-os szabály, amire az akkori alkotmánybíróság egyébként teljesen jogosan alkotmányellenesnek tartott, mert hogy visszaható hatállyal vett el szerzett jogot. Akkor ezt kijött ez a döntés, akkor benyújtotta, akkor még nem Mercedes busszal, hanem lézerblokkolós Audival járt Lázár János, és akkor begyújtotta Hódmezővásárhelyről az elvételét ennek. Utána volt egy másik lépés, hiszen akkor a alkotmányvédelem van, nem elég azok, akik ott voltak, és megnövelték a létszámát, és volt egy harmadik lépés, ami viszont most van, amikor ugye Polt Péter lett az alkotmánybíróság elnöke, ami ugye egy, ha az ember csak ráéz, akkor az ember azt gondolná, hogy ez lesz majd az ő nyugdíjas állása, akkor hogyha a Fidesz marad hatalmon. Mert abban, amikor a Fidesz nem hatalmon van, hanem az a rendszer, amit ők megalkottak kétharmaddal, üzembe kerül, hogy akkor kell az ellenkező volt, tehát tényleg kivédeni kell a, nem tudom, alkotmányt, akkor ez egy nagyon komoly politikai fegyverré válik, és ezt, hogy hogyan fogják ezt mondani, ez majd a jövő zenéje. De, és akkor még utolsó, még zárójel, amit beszéltem, hogy mit csinál az állam egy választáson, annak azért a legszebb példája, most így mondom, az a 22-es választás volt. Ugye akkor már a rendszer kiépült, ugye vannak olyan sajtóhírek, hogy 15 óta körülbelül 1500-1700 milliárd forint ment el kormányzati kommunikációra, ami azért nem olyan kevés pénz, hogy ez a Rogán Antal és Balástinak a közös duettjével táncolták el ezt az 1500 milliárd forintot, a mi agyunknak a szétégetésére, meg a gyerekeinknek a rémizgetésére, de ugye az történt, és nem tudom, mennyire emlékszel arra, hogy volt annó egy tiltás, hogy lehessen egyszerre népszavazást és országgyűlési vagy parlamenti képviselői választást tartani, és akkor Szabó Tíme a segítségére sietett a Fidesznek, és benyújtotta, szerintem valószínűleg jó szándékkal, ha már a képességi kérdésekről beszélünk, hogy mi lenne, hogyha, ha már egyszer meghirdette Orbán Viktor az úgynevezett gyermekvédelmi egyébként ugye egy ilyen, nem tudom, micsoda népszavazás, akkor lehessen egy napon tartani. Hú, de jó, és akkor meglátták ebben a jót, megszavazta az országgyűlés egyébként nagy többsége, hiszen akkor Szabó Tíme is, azt jó, nem hiszem, vagy támogatta, vagy szerintem támogatta, és akkor történt, az is mondja, ez is egy tök pici dolog most már, hogy egy párhuzamos kampányt futott a kormányzati pénzen, az egyébként akkor már még működő kormányzati költség, tehát egy a kampány költségi keretben, és elment egy 7-8 milliárd forint arra, hogy azt emlékeztek arra az orosz anyukát a gyerekével a fehér alapon nézzük az egész országba, a kampány mellett, tehát amit elköltöttek végtelen pénzt, azt még egy végtelen 8 milliárd forinttal megtámogatták abban, hogy egy párhuzamos kampánynak, ami igazán egy mozgósítási kampány, és akkor ismertük meg ugye legjobban ugye Bohár Dánielt és zenekarát, amikor még ugye az egész megafonnak a teljes gőze. Szóval ez volt, és amikor pártállamról beszélünk, amikor egy választásnak az egyenjogú, vagy egyenlő feltételekről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy van egyik blokk, akinek van végtelen mennyiségű pénze, tehát tényleg szó szerint végtelen mennyi, hogy a banki présből kifér, és van a másik blokk, akinek van, meg akkor még volt egy beárazott, vagy beszabályozott költési mennyiség, amivel egyszerűen lehetetlen volt versenyezni. És ugye, amikor beszélgetünk arról, hogy milyen az Orbán rendszer, és ebben az Annának szintén teljesen igaza van, 14-re lényegében 99%-a kiépült, és az, hogy ez jó-e vagy rossz az országnak, szerintem ez az, amit ugye mi mindig beszéljük, a legitimáció, vagy legitimálása, hogy a 10-es választás, ugye ott nem tudta senki, hogy ez fog létrejönni. Van, aki ezért megírta, tehát volt, aki írta, volt, aki akarta, hogy ez legyen, aki mostanában már nem akarják, de ez most már mindenki tévedhet, sőt, szerintem az mindenkinek a joga, hogy aztán ebből szűr le, de a mostani rendszernek a vége csak kizárólagosan kétharmaddal lehet, mert hogy egyébként a rendszer igazából ugyanúgy maradna tovább. És hogy mit kell vele csinálni, vagy hogyan kell majd lebontani, az ugye a forgatókönyv megvan, hiszen ugye, ahogy ők felépítették, hát lényegében azokat a törvényeket kell valahogy átírni, hogy visszatérjen az a rendszer, például, hogy ne lehessen olyan egyszerűen, például nem a magyarok kétharmadával, vagy nem a többségével elérni egy kétharmados felhatalmazást, és tovább vinni azt a keret.
Hát igen, nagyon sokféleképp. Szerintem az egy kulcskérdés, hogy milyen, nem is önmagában az, hogy milyen választási többség lesz, hanem a választási többségből milyen parlamenti többség lesz. Hogyha ez elég egyértelmű felhatalmazás, és megvan a kétharmados többség, akkor az a kihívás jön, hogy úgy kell lebontani ezt a rendszert, hogy nehogy, én nekem meggyőződésem, hogy ne gondoljuk azt, hogy a 2010 előtti megoldás kell, mert hogy az intézményesen, nem politikai, nem politikusi cselekvések vagy ideológiák mentén, de az konstrukció maga lehetővé tette ennek a létrehozatalát. És szerintem erről méltatlanul és indokolatlanul kevesebb beszélünk, nem csak mint értelmiségiek, hanem mint mondjuk jogtudományos, politikatudomány és társadalomtudomány általában, hogy egyébként nézzük, csináljunk már egy kasszát, hogy mi nem vált be a 89-2010 közötti politikai rendszerben, hogyan lehet olyan politikai konstrukciót csinálni, hogy ez a helyzet ne jöhessen újra létre, de közben, amit a Kamilla mond, hogy lehet, hogy a választók egy része, lehet, hogy a többsége azt fogja gondolni, hogy húzzon el a Fidesz, de ettől még lesznek fideszes szavazók, és lesz Fidesz, akiknek ugyanúgy helyet kell adni az asztalnál, és egy olyan rendszert kell kitalálni,
ők is otthon érzik magukat.
Egy olyan rendszert kell kitalálni, hogy mindenki védve legyen attól, hogy a másik vele szemben még egyszer ezt megcsinálja, függetlenül attól, hogy adott esetben az ő helyzetértékelése az, hogy vele ezt 2006-ban csinálták meg, vagy 10-ben csinálták meg, vagy 14-ben csinálták meg. Ez egyébként nem atomfizika, a politikatudományban vannak arra források, ahol lehet látni ilyen rendszereket. Az tény, hogy nem lesz egy baromi hatékonyan, gyorsan működő kormányzat belőle, nem lesz állandó többség, szerintem a többségmítoszt el kéne engedni Magyarországon, hogy fontos a stabil kormány, meg a masszív kormány többség. Nem hatékony és stabil kormány többség kell, és hatékony kormányzás, hanem olyan kormányzás, ami lehetetlenné teszi, és olyan politikai rendszer, ami lehetetlenné teszi, hogy egy ennyire megosztott országban, és ez a megosztottság nem 10-ben kezdődött, nem 22-ben kezdődött, hanem elég régóta itt van. Az egyik fél többségi, de nem a társadalom többségének, hanem csak egy relatív többségének a felhatalmazással legyalogolja a másikat.
Bocs, két gondolat. Az egyik az, hogy egy különbség van, amit mondasz, az, hogy 22-ben teljes többsége volt a Fidesznek.
Ugye,
és előbb mondom, hogy, mi, hogy ez hogyan lehet össze eszkábálva, meg ugye kellett hozzá a másik oldal, meg a Sámli, de most ezt most hagyjuk. De a másik az, hogy egyszerűen nem, mert még a Kamilla berekezte az adást, ugye megígértük háromszor, és már előző alkalommal megígértem, hogy beszélgettünk, hogy elmondjuk a véleményünket a digitális polgári körök országjárásáról, és ez miért...
Igen, de akkor szerintem zárjuk egy kicsit ezzel a témával, hogy ennek a kampánynak valójában az az újdonsága a Fidesz szempontjából, hogy nem ügyelnek a látszatra.
Látszatosabb adnak.
A Köcsei beszéd, amiben arra utalt, vagy hát nem is utalt, hanem konkrétan azt mondta Orbán Viktor, hogy a nemzeti konzultáció része a mozgósításnak, akkor látjuk a DPK tagokat, azt, hogy a DPK-k hogyan működnek, harcosok klubja, rendezvények, szóval szerintetek mi az oka, mert nekem egy kicsit megmagyarázhatatlannak tűnik az, hogy most már semmilyen módon nem adnak a látszatra ebben a kérdésben?
Szóval egy, azért, mert elszoktak tőle, hogy erre figyelni kell, és azt gondolok, hogy a saját jogrendszerükben azt csinálom, amit akarok, ami egyébként eddig teljes mértékben igaz volt. Kettő, elszoktak attól, hogy nincsenek többségbe, mármint, hogy tényleg politikai többségbe, és ezért valaki például ezt felhántorgatja, hogy akkor most mi történik. És a három az a teljes elszállás, ami ennek a kettőnek az egyvelegéből származik. És akkor ez miért probléma? Hogy az, hogy Orbán ilyet hibázik, például amikor elmondta ezt a Köcsén, hogy a Fideszes mozgósításnak a része a nemzeti konzultáció, a Fideszesé, hogy a konzultáció az egy Fideszes kampányeszköz volt, amit aztán a magyar állam átvett, és mi finanszírozzuk ezeket a szép, már általunk is több szédézett kérdéseket. De hogy miért érdekes a DPK? Hagy ragadjak el egy pillanatra. Normális országban a DPK első nemzetközi találkozóján, ami az arénában volt háromnapos kibérléssel, kétnapos, vagy a másodnapos dzsemburival, olyan hirdetőkkel, olyan részvevőkkel, akik egyébként a magyar állam által finanszírozott szervezetek, Kloppmária Intézet, és szuverenitásvédelmi hivatalnak a nem tudom, pörgetjüje, Lánci Tamás, nem tudom, kulcstartója, ilyeneket árultak ott, és ott ugye egyébként a kormánypártól teljesen jogilag független, elvileg magánszemélyek, most itt nem tudom, hogy mutassam, által összedobott több száz millió forintos rendezvényre volt szó. Normális országban az ügyészség meg az ÁSZ másnap indít egy eljárást, hogy ez mi az iskolája volt ez. Ez egy fideszes rendezvény volt, az volt, hiszen a Lázár János és az Orbán Viktor is saját szájával mondta ki, hogy a Fidesz újraválasztása a tét, a miniszternek újra meg kell özelni, az ország nem tudom hány százalékban van ki, Rákai Filip ugye szintén elmondta, magyarul ez egy olyan valami volt, hogy magánszemélyek követhetetlen módon megtámogatták a kormánypártnak egyébként a kampányát, most nem jogi kampányát, de ugye nincsen még kampányidőszak, de a kampányát. Másnap ez a vizsgálat elindul, és Pártos Bencének el kell mondania, meg kell mutatni, hogy hogyan kidobták össze ezt a dolgot. És ez nem történik meg, hiszen mind az ügyészség, mind az ÁSZ ugye nem erre van szocializálva, hogy ezt csinálja. Lehet, hogy az ottani munkatársak igen, de a vezetői biztos, hogy nem. És hogy ez miért fontos, mert utána ezt, amikor ezt szóvá teszik, hogy ez micsoda, és ezzel el kell számolni, és ezeknek a büntetési tétele nem 5 év egyébként, ennek az elérvényesülés, csak úgy mondom, akkor, amikor azt mondja, hogy oké, megyünk tovább, akkor jött a békemenet. És az Orbán Viktor megint hibázik egyet, mert ugye az állami ünnepet hívja békemenetnek, miközben a békemeneten azt mondja a beszédében, az állami ünnepen, az állam által neki kifizetett színpadon, hogy a békemenet Európai legfontosabb politikai intézménye, vagy mozgalma, amit egyébként a Szerencsejáték ZRT, a magyar államnak a 100%-os tulajdonában lévő ZRT-je pénzzel támogat. Amit nem csinálhatna meg, politikai mozgalmat a Szerencsejáték ZRT nem támogathat. De ki írja, ez a békemenet. És amikor miután ez megtörténik, ez megint egy komoly bűncselekmény, a harmadik része bejelenti, hogy egyébként a magyar állammal és a kormánypárttal semmifajta rendszerben nem lévő digitális polgári kör elindul országot járni azért, hogy megtámogassa a Fidesznek egyébként a politikai kampányát. És közben ez az ember elmegy arra, az edzőtáborba, ami egyébként az általunk nagyon kedvelt a reformáció egyik okaként emlegetett Kisrigó László által tulajdonolt alapítványban lévő Erzsébet táborba, ahol egyébként a Fidesz által finanszírozott papíron lévő digitális hasznosok klubja edzőtábor van, ahol ott van az ember, aki egyébként, a Pártos Bence, aki egyébként magánszemélyek adományából intézi a Fidesznek a kampányát. És ez jogászkodás, de egyébként bűncselekmény. És amikor ők elmennek országot járni, akkor ugye, amit mondasz, ki fizeti ki, hogy ő kiveszi azt a stadiont Nyíregyházában, vagy Nyíregyházán, Győrben, Szegeden, meg nem tudom, Mohácson, a te szűkebb kézébe, Pátriárkádban. Ki az, aki fizeti ezt a számlát? Ki fizeti ki a fellépőket, ki fizeti ki a telembéleti díjat, és ugye akkor azt jelenti, hogy ezek a magánszemélyek, akik összedobják ezt a dolgot, adnak egy olyan erőforrás többletet a kormányzó pártnak, ami egyébként a másiknak nincsen meg.
És ez mind politikai adományként kéne, hogy elszámolódjon, és utána adott esetben még azt is meg lehetne nézni, hogy ő nekik egyébként nincs-e közbeszerzési vagy állami tulajdonrészük. Tehát, hogy
biztos
mert az akkor megint tiltott. Ugye a DPK azért is érdekes párt állam összefonódásában, mert ez a szerintem a legszebben ez mutatja, hogy mennyire kapcsolódik. Tehát itt már a személyes összefonódás sem. Tehát, hogy
persze.
Független intézmények, mint a szuverenitás védelmi hivatal, nekem egykor volt évfolyamtársam, vezetője, Lánci
Tamás.
Igen, tehát hogy ezt egyszerűen, tehát mit keres egy, tehát elképzelem, hogy 2010 előtt egy állami ilyen fontos intézmény, vagy magát fontosnak gondoló intézmény vezetője bármi ilyenbe belép, arra azt mondták volna, hogy ez
elfogadható. Na most is Tibor lényegében szerintem autodafét követett volna el a Kossuth
téren. Kettő, nagykövetek, tehát a nagykövetnek...
Rektorok.
Még annak legyen politikai nézete, de egy nagykövetnek, aki a magyar államot szolgálja, ne legyen politikai hovatartozása. Ott megint nem a párt és az állam fonódik össze, az, hogy ezt az apró egyházállamot...
Bocs, kezdjük vissza. Miért van rendben, hogy egy rektor nyíltan belép egy ilyen digitális programba? Nem azért, hogy ne sok politikai gondoltam, persze, hogy legyen politikai gondoltam, erről beszéltünk az adás elején, de az, hogy ő neki ennyire kell mutatnia az párt hűségét...
Nem gondolom, hogy kell mutatnia, én nem vitatom el az akadémiai közeg szereplőitől, hogy lehet világnézetük. Szerintem ez ebben nincs.
Ja, nem, de erről szó sincs.
Probléma, hogyha ő ebbe belép, főleg akkor, hogyha egyébként nem állami egyetemnek a rektora, akkor szerintem nem különösen.
De bocsánat, most mi az, hogy állami egyetemnek a rektora? Tehát jó, akiről beszélünk, ugye az a Rovó László, aki most már modellváltott Szeged Egyetemnek a rektora, amiben a modellváltott egyetemnek, hogy egyébként a magyar államnak a tulajdona van inkorporálva.
Igen, úgy van a kiszervezési magyarázat, meg az alaptörvény előírás, hogy minden kormánytól függ. Ezért mondjuk pont, hogy nem
akkor,
de mondjuk az a kuratóriumra érvényesebb. Inkább én azt mondom, én ebben megengedőbb vagyok. Tehát én ebben nem látok akkora problémát, főleg akkor nem látnék, hogyha nem kezdenék majd ki azokat az esetleges rektorokat, akik egy antifideszes digitális polgári, nem tudom én minek, szigetnek lennének mondjuk a tagja. Nyilvánvaló, ezt látom, hogy mit kapna ma egy egyetemi felsővezető, hogyha egy Tisza-sziget vezetője lenne. Nyilván itt megint nem egyenlő a meccs. De ezt nem tartom olyan problémának, mert nem az állam egyértelmű és a párt egyértelmű összefonódása. Egy nagykövetnél azt gondolom, hogy egy nagykövetnek semmi keresni való.
És a Lántnál meg ezt kifejezni.
Az meg kifejezetten nonsensnek tartom, mert ennyi erővel a Polt Péter is beléphetne. Mondjuk nem akarok neki ötleteket adni, de egyébként másfelől meg, amiért szerintem ezt neki kár csinálni, mert ez azt is mutatja, hogy nem komolyan vehető a hivataluk. És amit a Kamila kérdezett, hogy de mi lesz 26-ban, ha megjön mondjuk egy másfajta kétharmad, ezek a legjobb azonnali érvek lesznek arra, hogy de hát ez mindig egy pártos intézmény volt, persze, hogy megszüntetjük.
És erre mondja azt, egyébként, bocsánat, erre mondja azt Lánci Tamás, az én folyamtársad, hogy ez nem egy pártos
hát intézmény.
Ugye itt előbb húztuk össze itt a modalakat kettő perc alatt.
Nem, nem pártos kell. Intézmény, csak párt intézmény, tehát most ezzel.
Igen.
Anna Bálint, köszönöm nektek a beszélgetést.
Köszönjük szépen, Anna.
És köszönöm nektek is a figyelmet, jövő héten Kaposvárra utazik a vétó, még kaphatóak jegyek, ezeket megtaláljátok a leírásban. Sziasztok!